Csütörtöktől adó- és járulékmentesen segítheti a munkaadó a hiteltörlesztést és a lakásvásárlást. A Várkert Bazár a Nemzet fővárosának egyik büszkesége lesz, mondta Orbán Viktor az átadó ünnepségen. 5000. állampolgársági eskütétel a belgrádi nagykövetségen már közel 90 ezer szerbiai magyar vehette át az okmányait. Jó reggelt kívánok! Az ingatlanpiac erősödését és a lakásépítések beindulását is segítheti, hogy a munkaadók csütörtöktől adó- és járulékmentesen adhatnak dolgozói vissza nem térítendő támogatást lakásvásárlásra vagy építésre. Az 5 éven át legfeljebb 5 millió forintos támogatást hiteltörlesztésre is fordíthatják a munkavállalók, így az intézkedés a devizahiteleseken is segíthet, mondta a Híradónak a nemzetgazdasági miniszter.
Évente ebben a gyárban 5000 tonna égetési segédeszközt gyárt.
A hódmezővásárhelyi üzemben előállított tűzálló anyagokat Európa számos országában értékesítik. A cégnél most több mint 200-an dolgoznak, közülük 30 embernek van lakáshitele.
A francia tulajdonú vállalkozásnál már az elmúlt években is segítették a munkavállalókat.
A többi között kedvezményes kölcsönt adtak számukra. Az ügyvezető most azt mondta, a cég várhatóan él majd azzal a lehetőséggel is, ami szerint 5 éven át összesen 5 millió forinttal támogathatják a dolgozóikat, például lakáshiteleik visszafizetésében.
Feltetőleg ez az új megoldás tovább fogja növelni a lehetőségeinket, amivel hosszú távon növelhetjük a kollégáknak a megelégedettségét. Természetesen figyelembe kell vegyem, a vállalatnak a lehetőségeit, és ennek függvényében tudjuk a kollégáinkat a jövőben is támogatni.
A már adható speciális dolgozói támogatás adó- és járulékmentes. A munkaadók akár 5 millió forintnál is többel segíthetik dolgozóikat, de azután már közterhet kell fizetniük. Ez a vissza nem térítendő támogatás a hitelek törlesztése mellett lakásépítésre vagy vásárlásra is felhasználható. A Híradónak nyilatkozó szakminiszter szerint ez az intézkedés számos előnnyel járhat.
Ezzel szerintem könnyebb lesz a lakásépítkezéseknek, lakásvásárlásoknak a támogatása. Az ingatlan piac beindulhat, több lakás épült az országban, és végül, de nem utolsó sorban, azokon a devizahiteleseken is tud így segíteni a munkaadó, akik mondjuk nehezebb helyzetben vannak, és a korábban fölvett devizahitelüket nehezen tudják törleszteni.
A miniszter hozzátette, a magyar családok átlagos adóssága 7 millió forint, ehhez képest jelentős összeg az 5 milliós támogatás, amelyből akár a devizahitelek is visszafizethetők. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint a kereskedelemben, az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban, tehát ahol általában minimálbért kapnak a dolgozók, kevésbé számíthatnak ilyen segítségre, de sok másikban igen.
Azokban az ágazatokban, azokban a szakmákban, amelyikről tudjuk azt, hogy Magyarországon versenyképes és jó piaci pozíciókkal rendelkezik, tehát én azt gondolom, ilyen felmérés természetesen nincs, nem áll rendelkezésemre, hogy az olyan húzó ágazatokban, mint az informatika, vagy olyan húzó ágazatban, mint a gyógyszeripar, vagy olyan feldolgozóipari ágazatokban, ahol tudjuk azt, hogy a magyar ipar sikeres.
A munkaadói adómentes támogatás csak azoknak jár, akiket törvényesen foglalkoztatnak, illetve akik valóban lakásvásárlásra, építésre vagy korszerűsítésre vettek fel hitelt. A támogatást a dolgozóknak kell kérni a munkaadótól.
A vártnál nagyobb mértékben tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Februárban majdnem 7%-kal költöttek többet az emberek, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal jelentéséből az is kiderül, hogy élelmiszerből 8,4%-kal, az úgynevezett nem élelmiszer jellegű termékekből nagyjából 4,5%-kal, üzemanyagból pedig több mint 6%-kal fogyott több. A Híradónak nyilatkozó elemzők szerint a kedvező folyamatok egész évben folytatódhatnak. Ez elsősorban a rezsicsökkentésnek, az alacsony inflációnak és az ebből fakadó reálbérnövekedésnek köszönhető. A lakossági fogyasztás növekedése idén a korábban vártnál is jobban segítheti a magyar gazdaság bővülését. Ybl Miklós születésének 200. évfordulóján átadták a Várkert Bazár megújult épület együttesét. A világörökség részét képező műemlék fejlesztésének első ütemében felújították az Ybl Miklós által tervezett részeket, kialakítottak egy kiállítóteret és egy rendezvénytermet is. Az átadó ünnepségen Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a 3 év alatt újjáépült és ismét régi fényében tündököl a Várkert Bazár, ami 30 éven át Budapest egyik szégyenfoltja volt.
Több mint 30 év után ismét élettel telt meg a Várkert Bazár. Élő zenével és tánccal ünnepelték a megújult épület együttes átadását.
Sajnáltuk, és reménykedtünk, hogy egyszer felújításra kerül, most eljött a pillanat, úgyhogy mindig érdemes reménykedni.
A rendszerváltás előtt több mint 20 évig üzemelt itt az IFI Park, vagyis a Budai Ifjúsági Park, a kor egyik legnépszerűbb fővárosi szórakozóhelye. De a 80-as években annyira leromlott az állapota, hogy végleg bezárták. Helyreállítása pedig csak évtizedekkel később kezdődött el.
Ami 30 éven át pusztult és romosodott, az most 3 év alatt újráépült, és ismét régi fényében tündököl.
Az átadó ünnepségen Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy erős Budapest nélkül nincs erős Magyarország, és egy hanyatló országban a főváros is csak zsugorodhatna. Példaként említette, hogy a közelmúltban megújult többek között a Vigadó, az Erkel Színház, a Zeneakadémia, a Kossuth tér és a Ludovika kampusz is, valamint elindult a 4-es metró.
Immár nem kell sem magunk előtt, sem az ide látogató külföldiek előtt szégyenkeznünk. A Várkert Bazár újra a nemzet fővárosának egyik büszkesége lesz. Olyan büszkesége, amely nem csak egy helyreállított szép, de élettelen épületsor, hanem reményeink szerint modern közösségi tér is, kiállító termekkel, konferenciateremmel, cukrászdával és étteremmel.
A Várkert Bazár eddig a világ 100 legveszélyeztetettebb műemléke között szerepelt. Fejlesztésének első ütemében felújították az Ybl Miklós által tervezett részeket. Kialakítottak egy összesen 2500 négyzetméteres kiállítóteret és egy rendezvénytermet is. A munkálatok pedig folytatódnak. A felújítás második ütemét augusztus végére fejezik be.
Az idén lezáruló második ütemben befejezzük a mélygarázs és az új rendezvényterem kialakítását. Fantasztikus reneszánsz kertet varázsolunk a hegyoldalba, és rendbe tesszük a Lánchíd utcát is, új villamos megállókat és dunai hajókikötőket is építve.
A felújításon eddig 27 mérnök mellett naponta 800 ember dolgozott, és több mint 40 hazai cég kapott valamilyen szerepet a kivitelezésben.
Letették az 5000. állampolgársági esküt a belgrádi nagykövetségen, így már csak nem 90 ezer szerbiai magyar vehette át okmányait azóta, hogy 2011. januárjában életbe lépett az egyszerűsített honosítási eljárás. Közülük eddig több mint 29 ezeren kérték felvételüket a választói névjegyzékbe. A levélszavazatok folyamatosan érkeznek a magyar külképviseletekre.
Hogy Magyarországot hazámnak tekintem.
5000-ként tette le állampolgársági esküjét a Velseci nyugalmazott rendőr a belgrádi magyar nagykövetségen 30 vajdasági magyarral együtt. Ratkai Sándornak, amellett, hogy könnyebben tud Magyarországra utazni, elsősorban érzelmileg jelent sokat az állampolgárság.
Mi a sok határai, az ember mindjárt másképp, mikor elkezd beszélni magyarul, egész másképp érzi magamat.
A 250 ezres vajdasági magyarságból eddig csak nem 90 ezren vették át a magyar okmányokat az egyszerűsített honosítási eljárás révén. Magyarország szerbiai külképviseletein az eskütételekkel párhuzamosan folyamatosan fogadják a külhoni magyarok levélszavazatait is.
Többször fordultunk Belgrádra, és Belgrádba is hoztuk a szavazatokat a nagykövetségre. Most ma 138 szavazatot tudtunk bedobni az urnába.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Szerbiából több mint 29 ezeren kérték felvételüket a magyar választói névjegyzékbe. A szavazati csomagokat a kijelölt külképviseleten csak a hivatalos nyitvatartási időben vehetik át azok, akik nem a postai kézbesítést kérték. A levélszavazatot még a választás napján, vasárnap is le lehet adni a külképviseleteken.
Mesterházi Attila csütörtöki kampányrendezvényén nem lehetett őt megkérdezni arról, személyesen beszélte Simon Gáborral a vagyona eredetéről, vagy ő is csak a közleményét olvasta. Az elmúlt hetekben többször, több helyen is beszélt Mesterházi Attila a Simon féle vagyonról. Volt, amikor azt mondta, személyesen beszéltek erről, és volt, amikor azt ő is csak Simon Gábor közleményéből tudja, hogy volt helyettesének vagyona a politikai pályafutása előttről való.
Sorra érkeztek a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai a testület csütörtöki ülésére. Ide várták Mesterházi Attilát is, hogy megkérdezzék, lehet-e több másik szocialista képviselőnek is hamis afrikai útlevele, mint ahogy azzal Simon Gábor gyanúsítja az ügyészség. És szerették volna tudni, hogyan mehetett át Mesterházy Attila volt helyettese 2008-ban és 2009-ben is a C-típusú nemzetbiztonsági átvilágításon úgy, hogy 100 milliókat rejtegetett külföldi számlákon.
Kezdem ágába sincsen megjelenni ezen a bizottság ülésen.
Az MSZP elnöke már múlt héten bejelentette, hogy nem megy el az ülésre. Szerinte ugyanis a törvény nem teszi lehetővé, hogy beidézzék őt.
Mesterházy Attila levelet írt a Nemzetbiztonsági Bizottság képviselőnek, illetve elnökének.
A szocialista pártelnök egy egyoldalas levélben indokolta távol maradását. Ebben egyebek mellett azzal vádolta a bizottság tagjait, hogy a választási kampány céljaira használják hatalmukat, és be akarják sározni őt. Ugyanakkor politikai színjátéknak, álságosnak, hazugnak, koncepciósnak és törvénytelennek nevezte az eljárást. A levélben az is olvasható, hogy nem vett és nem vehetett részt Simon Gábor C-típusú átvilágításában, és azt is írta, hogy az MSZP frakció tagjai nem rendelkeznek más ország állampolgárságával és útlevelével.
Kompromitálható-e ő maga személyesen?
A Fidesz szerint a levél számos kérdésre nem ad választ. Kocsis Máté azt mondta, meg kell tudni, hogy az MSZP elnökségének bármely tagja jelente nemzetbiztonsági kockázatot a volt elnök helyettes ügyei miatt. A bizottság fideszes alelnöke szerint Mesterházy Attila törvényt sértett a távolmaradásával. Németh Szilárd ezért javasolta, hogy a testület kezdeményezzen szabálysértési eljárást az MSZP elnöke ellen, amit a bizottság megszavazott.
Azért az mégiscsak méltatlan és mégiscsak felháborító, hogy az országgyűlés ilyen jeles képviselője, aki miniszterelnök jelölt lehet, az nem tesz eleget ennek a törvénynek.
Mesterházy Attila csütörtökön Szentendrén azt mondta, szerinte a bizottság visszaél hatalmával és megfontolja, hogy tegyene feljelentést.
Én egészen biztos vagyok abban, hogy én semmilyen szabálysértést nem követtem el. Akik a hivatali hatalmukkal visszaéltek, azok a fizetes képviselők, akik ezt a döntést meghozták. Azon viszont tényleg gondolkodok, hogy őket hivatali hatalommal való visszaélését jelentem föl a választások után.
Mesterházy Attilát korábban a mentelmi bizottság is többször meg akarta hallgatni Simon Gábor eltitkolt 100 millióival kapcsolatban. De a szocialisták elnöke eddig egyetlen egyszer sem jelent meg.
Kizárólag Simon Gábor közleményében leírtakra hagyatkozva nyilatkozta Mesterházy Attila még február elején, hogy egykori helyettes eltitkolt vagyona a korábbi életével kapcsolatos forrás felhalmozásból származik, ezt írt a csütörtöki közleményében az MSZP elnöke. Egy az Origón megjelent interjúban azonban Mesterházy Attila még úgy nyilatkozott, hogy az ügy kirobbanása után kétszer is beszélt Simon Gáborral, egyszer telefonon, egyszer pedig személyesen.
20 napja van előzetes letartóztatásban Simon Gábor. Azóta sem lehet tudni pontosan, hogy a több 100 millió forintos vagyona, amit egyszer sem tüntetett fel a vagyonnyilatkozataiban, honnan származik.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrás felhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Mesterházy Attila az ügy kirobbanásakor február 6-án azt mondta, a vagyont Simon Gábor még a politikai pályafutása előtt szerezhette. Az MSZP elnöke akkor azt is hozzátette, hogy személyesen beszélt a helyettesével.
Én ma beszéltem vele személyesen.
Március 15-én már úgy fogalmazott, hogy február elején csak Simon Gábor közleményéből idézett, és onnan tudta, hogy honnan lehet az eltitkolt vagyon. Ekkor már nem említette, hogy személyesen is beszélt Simon Gáborral.
Arra hivatkoztam, amit Simon Gábor maga adott ki egy közleményt az MT-be, és ez alapján mondtam azt, amit mondtam.
Most az Origónak adott interjúból az derül ki, hogy Mesterházy Attila kétszer is beszélt Simon Gáborral, az ügy kirobbanása után telefonon, később pedig, amikor hazatért Amerikából, személyesen is egyeztetett vele. 4 órával az Origón megjelent interjú után közleményt adott ki Mesterházy Attila, ebben ismét nem említ személyes találkozót, hanem Simon Gábor vagyonszerzésével kapcsolatban azt írta, kizárólag az általa közleményben is leírtakra hagyatkozva nyilatkozott. A látszólag ellentmondó nyilatkozatok miatt Mesterházy Attilától csütörtöki kampányrendezvényén azt szerettük volna megtudni, hogy mire alapozta azt a kijelentését február elején, hogy Simon Gábor előző életéből származik a vagyon. Személyesen beszélt erről volt helyettesével, vagy csak közleményében olvasta. Bár a sajtótájékoztatón felmerült a téma, a híradó a Simon ügyről nem kérdezhette Mesterházy Attilát.
Ha már felmerült a...
Akkor már válaszoltam, ha már felmerült. Parancsoljon.
Fél 7-kor lesz legközelebb híradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.